Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Akik ma itt vannak velünk a fedélzeten, Tóth Gergő, reklámszövegíró, szevasz Gergő.
Sziasztok.
És Dankó Bence, a Mediátor stratégiai vezetője.
Köszöntünk mindenkit szeretettel.
Mai témánk a fogyasztói kosár változása lesz, akit meghívtunk Vágyi Erik a Nielsen IQ-tól, akivel egyébként Bence fog beszélgetni. A mai aktualitásaink között beszélünk az idei reklámadóról, aztán szó lesz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új kampányáról és a Bayer Hungária új tartalommarketingéről. A spot szemlében három spot a témánk, az Erős Pista új spotja, a Rossmann reklámfilmje, illetve az Unikum spotja, nagyon eltérnek egymástól, nekem van egy személyes kedvencem, de amikor eljutunk oda, elmondom, hogy miért a személyes kedvencem, már amennyiben bárkit is ez érdekel. Kezdjük az Unikummal.
Tök jó artdirekciós ötletet találtak, tehát hogy így az, hogy így ugye Unikum gömbszörp.
Nagyon szeretem a hőlégbalonokat.
Igen, és akkor ezt így összehozták a hőlégbalonokkal, amik így ott lebegnek a háttérben, amikor fontos életesemények történnek velünk. Az az igazság, hogy abból látszik, hogy ez igazából egy artdirekciós ötlet, hogy én nekem az a benyomásom, hogy jobban szeretem nézegetni a vizuálokat, a statikus vizuálokat, a printeket, mint magát a filmet. A filmben inkább azt érzem, hogy ez nem egy image film, mint amilyennek szánták, hanem sokkal inkább azt tudom elképzelni, hogy ha az Unikum el akarná mondani, hogy támogatja a foci csapatot, vagy támogat valamilyen iskolát, kulturális eseményt, akkor azt egy ilyen filmmel mondja el, hogy el megmutatja a foci csapatot, előtérben, háttérben ott lebegnek a léghajók. Erre tök jó ez a forma, de ezen túl, hogy így image-ről meséljen, meg image-et frissítsen, ehhez nekem ilyen kevés.
Szerintem ez egyébként elég, viszont én azt érzem, hogy ugye volt régebben ez a lovakkal ugratnak tetőről, tetőre Budapesten, úsznak a vízilabdások az aszfaltban, meg nem tudom még mit
történtek. Na, az viszont az jó volt, az emlékezetes volt.
Így megőrültél, olyan erő volt az egészben, és mindenki
de a zene is erős volt.
Igen. Ennek is erős a zenéje, ennek is erős a vizuálja, de mégis azt érzem, hogy ezekkel a léghajós megoldásokkal lehozták a földre az Unikumot. Tehát, hogy ilyen hétköznapi fontos események, mint a leánykérés, bocsánat, hogy lehétköznapizom, de mégsem lovakkal ugratunk el tetőről tetőre, vagy nem a betonban úszunk. Tehát, hogy nem érzed az Unikumban azt az ilyen almighty mindent verő magyar ital.
Hát, most teljesen más az üzenet valószínűleg.
Teljesen más az üzenet.
Tehát eddig az volt, az Unikum üt, most meg kerítés szagat, most meg az Unikum romantizál.
Nem, szerintem nem az volt, hogy üt és kerítés szagat,
szerintem
hanem
sem.
Az, hogy mindenek felett szinten
jó,
szuper.
Jó, most ezt lehoztam egybites verzióra.
Szerintem
meg most hozták le egybites verzióra.
Én nem akarnám ezt lehozni, mert lehozni, ott van a borsodi szitu, ott az tényleg jól le van hozva, meg annak ott is a helye. Egy Unikum az meg legyen tényleg olyan, hogy így akkor tetőről átugrat, meg így végigúsznak ezek a vízilabdások a körúton, meg mint az tényleg az a legendás spot, amiről beszélünk. De ezt nyilván úgy tudnánk igazán megítélni, hogyha tudnánk azt, hogy pontosan milyen márka célok merültek föl, amihez talán passzol ez, a spot.
Persze.
Akkor menjünk tovább az én kedvenc, a mai kedvenc spotomra, az a Rossmannnak a spotja. Én nagyon szeretem az Istenes Bencét ezekben, szerintem nagyon eltalálták őt ezekben a spotokban. Annyira hitelesen hozza ezt a figurát, hogy ővé ott minden, és osztja az észt, és irányítja a munkásokat. Szerintem szerethetővé teszi. Más kérdés az, hogy a Rossmann márka üzenetével mennyire egyezik, de nekem maga a történet, maga a karakter, a képi megvalósítás szórakoztató, és nekem ez mindent visz. Tehát az, hogy szórakoztató reklámot láthatok a sok rossz reklám után, az engem felüdít.
És szerintem tök sokan vannak ezzel így. Igazából nekem ezzel a spottal kapcsolatban csak annyi a kérdésem, hogy tök szórakoztató, tök jó karakter, jó játszál, de vajon a célcsoportnak mekkora része látja azt, hogy ott egy ilyen hőbörgő seftes arca.
De nem veszi komolyan magát. Tehát az benne, szerintem azért találta el jól, hogy az Istenes Bence ebben érződik, és nagyon jó arányérzékkel nem veszi komolyan magát.
És nagyon reméljük, hogy ezt így mindenki érzi, hogy nem veszi komolyan magát.
Hát szerintem ezt mindenki érzi, viszont hogyha itt pont azt próbálnák eladni, hogy kiszállítunk 5 órán belül bármit, amit megrendelsz a Rossmanntól, amit egyébként előtt a Mühlmeier vicces, Igen. Egyébként tényleg vicces Bence, kipróbál magára, fújja megrendelt parfümből, aztán átdobja egy másiknak, aztán bedobja az egészet egy autóba, aztán majd kiszállítja hozzád, nem biztos, hogy így akarná rendelni.
De nem ez marad meg.
Szerintem ez is megmaradt, hogy...
hogy belenyúl a izébe, belenyúl egy kis ilyen magyarosan.
Persze, hát ezek ilyen pici kis komikumok, nagyon ügyesen, szépen fel van építve.
Lokalizálták.
Tök rendben van, viszont az a baj, hogy azt, aki rendelne a Rossmantól, azt pont elbizonytalanítja. Tök jót röhög rajta, meg hú, de jó fej a Bence.
Szerintem, ha valakinek egy pici humorérzéke van, azt nem bizonytalanítja.
A Vodafone sem erodálta a hasitasi nem kér kódot.
Ugye?
Kicsit ez milyen
legendás
spotokról beszélünk. Egy az egyben meg a bluff.
Figyeljetek, akkor viszont pistázzuk meg. Jó, beszéljünk az Erős Pista új spotjáról, amihez készült egy repszám is.
Hát ami meg, tehát ez az új spot, ez meg a mi, hát gondolom mondhatom többes számban, ugye?
Igen.
Szóval, hogy ez annyira nagyon gyorsan kedvencünk lett, hogy remélem, hogy nálad is ki fogja ütni a ricsikét. Szóval, hogy csináltak egy olyan egyperces, hip-hopos, szövegelős, iszonyatosan szemetkápráztató vizuális világgal megáldott, én nem is tudom, mit mondjuk, hogy csodát, de tényleg tök jó ezt így kimondani, egy olyan spot, ami felemeli a terméket, cool, laza, minden célcsoportnál betalál, legalábbis szerintem, és közben meg egy olyan hirtelen csinál lávmárkot ebből az Erős Pistából, ami már eddig is azért a közelében volt, de szerintem most így egy ilyen csettintésre feljött a pöttyös szintjére.
És ez csodálatos, hogy nem akarnak ilyen gasztró okosságokba elmenni, hogy ilyen tabukat bevállalnak, hogy akkor megerős pistázzák a pizzát, ami tényleg egy ilyen húristen típusú igen, dolog, de igen. Itt simán azért bevállalják.
Itt is szerintem az a titok, hogy ne vegyék komolyan, tehát ne vegye komolyan magát, se a karakter, se a reklámkészítő, se a márka.
Szerintem ő komolyan veszi magát, tehát hogy ő csak így azt tudja magáról, hogy ő nem akar ilyen nagyon polcos lenni, ő nem akarja megváltani az ízvilágot, ő azt tudja magáról, hogy egy ilyen nagyon karakteres, vicces kiegészítője az ételeknek, és ezt elég jól elmondja magára az egész spot, arról szól, hogy neki van karaktere, és van világa.
És egyébként nem tudom én hány ízben, tehát hogy még több kaját tudsz vele felpimpelni, megpistázni.
Na jó, van, akkor Erős Pista után menjünk rá a Vaginavigátorra, jó? És akkor beszélgessünk a Bayer Hungária új tartalommarketingjéről, ami egy 12 perces kisfilm, és...
Több ráadásul.
Igen, több kisfilmről veszünk, bocsánat, és arra a kreatív koncepcióra épül, hogy kívülről leskelődve szembesülhessünk azzal, milyen felszabadító lehet bizonyos tabuk ledöntése. És ez jó. Tehát, hogy tabukat döntögetni, szerintem az mindig izgalmas.
Igen, ez tök jó lenne, és egyébként ez a kampány is arról próbál szólni, mint amiről egy pár évvel ezelőtti Idelin kampány, hogy a vaginát ne csak vaginaként, vagy V betűt mutatva mondjuk ki, vagy ugye képen mutassuk meg, hanem így merjük kimondani a másik szavakat, másik kifejezéseket, amik ugyanerre szolgálnak. Nem tartunk még most sem itt, ebben a rádióban sem mondjuk ki máshogy a vaginát, csak úgy, hogy vagina. Szóval az a baj, hogy nekem ez ilyen finomkodás, tehát hogy ettől szerintem nem fog megváltozni semmi. És attól sem nagyon fog tudni változni semmi, hogy 12 perces filmeket nézetnek végig, a 18-28 év közötti lány célcsoporttal, miközben egy férfi narrátort hallunk, és fiúk nyilatkoznak. Nekem nem áll össze.
Menjünk is tovább a Szellemi Tulajdon Hivatalának új kampányára. Tétek a szó.
Igazából azért akartunk erről egy picit beszélni, mert ez egy feszes B2B kampánynak kellene ennek lennie. El kellene magyarázni egy absztrakt jogi fogalmat, és annak hol van jelentősége a vállalkozások életében, és ehelyett egy ilyen nagyon lassan induló videók vannak benne a üzleti élet, gasztró életnek a különböző szereplőivel, borászokkal, akik így ilyen mondatokat mondanak, hogy nagyon fontos nekünk, hogy a termékeinket megtalálják a fogyasztók az üzletek polcain, meghallasz egy ilyen közhelyet, és meg sem nézed a videót, tehát hogy nem jutsz el odáig, hogy kiderüljön, hogy mi az a szellemi tulajdon, meg mi a védjegy, és ennek hol van jelentősége, tehát hogy ez egy jó példa arra, hogy így szeretnének beszélni róla, eldöntik, hogy legyen róla kampány, még azt is kitalálják, hogy akkor élő példákkal, testimoniál jelleggel beszéljenek róla, és nem jutunk el odáig, hogy akkor tényleg így az anyagok így feszesen ki legyenek hegyezve arra a 3-4 dologra, amit a vállalkozásoknak érdemes lenne tudni, csak a üres köröket futják. Én ezt sajnálom, hogy nem sikerült.
Akkor ugyanígy szerintem foglaljuk össze, hogy mi a 22-es reklámadó lényege. Mi történt? Ugye 2,5 milliárd forint feletti bevétel alapján veti majd ki a kormány a legnagyobb ügynökségekre. Titeket ez érint egyébként? Nem akarok a zsebetekben turkálni, ne értsetek félre.
Hát a legnagyobb ügynökségeket érintheti, hiszen ez 2,5 milliárd forint feletti bevétel, és hogy igazából ez egy visszavezetése a már korábban bevezetett reklámadónak, aminek a végrehajtását függesztették föl, és most újra folytatják ennek az adónak a végrehajtását.
Magyarán most akkor újra fog alakulni egy csomó kicsi reklámcég, ami nem éri el ezt a 2,5 milliárdos szintet, bevételi szintet.
Megyünk rá a fő témánkra, a fogyasztói kosár változására. Vágyi Erik lesz a vendégünk, aki kérdez, Dankó Bence.
Rebrief.
A Rebriefben vendégünk Vágyi Erik, a Nielsen IQ ügyvezető igazgatója, és Erikkel arról fogunk beszélgetni, hogy a fogyasztói kosár a borús gazdasági kilátások hatására hogyan változhat, milyen termékkategóriák lesznek menők, és melyek lesznek kevésbé sikeresek ezeknek a gazdasági változásoknak a hatására. De legelőször is, mi is ez a fogyasztói kosár? Sokan hallottuk, meg visszatérő téma ez a hírekben, de igazából milyen információt biztosít a számunkra, miért érdemes az összetételét, alakulását nyomon követni, miért egy visszatérő szereplő a hírekben?
Köszöntöm a hallgatókat. Egy tankönyv szerint a fogyasztói kosárnak az a definíciója, hogy egy átlagos jövedelemmel és átlagos létszámmal bíró család mennyit költ az év során élelmiszerre, vegyárura, szolgáltatásokra, utazásra, mindenre. Ugye egyik legfontosabb felhasználási területe a fogyasztói kosárnak az a közkeltő néven az inflációnak a számítása, illetve becslése, és hát ez most manapság nagyon aktuális téma. Amit fontosnak tartok leszögezni, hogy a Nielsen IQ nem konkrét fogyasztói kosár elemzésekkel foglalkozik, mi ugyanis nem vetítjük le egy átlag háztartásra a teljes országos forgalmat. Ezzel együtt a élelmiszer, illetve vegyáru forgalmat országos szinten nagy láncok, illetve kisebb boltoknak is a kasszaadatai alapján mérjük. Csak hogy egy példa, hogy nem feltétlen fogyasztói kosár, de mennyire hasznos és izgalmas információk ezek. Negyedévről negyedévre nézzük például azt, hogy hogyan alakul a teljes FMCG piacnak, tehát a élelmiszer vegyáru kategóriáknak a dinamikája, és azt találtuk, hogy a 2022 első negyedévében mennyiségileg egy szignifikáns 2,4%-os csökkenés következett be, és ezzel párhuzamosan az elmúlt nagyon sok évnek a legmagasabb árszínvonal emelkedésének vagyunk a szemtanúi, 9,8% az áremelkedésnek a árváltozásoknak a hatása. Tehát összességében a szektor bővült, úgyhogy volumenben csökkent, viszont az árak nagyon nagy mértékben növekedtek. Na persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez csak árnövekedő hatás, de elméletileg előfordulhat az is, hogy mondjuk drágább termékek felé mozdultak el a vásárlók, de mondjuk ez nem az az időszak, amikor ez túlságosan jellemző lenne.
Melyik az az időszak, amikor drágább termékek felé fordulnak a vásárlók? Egyáltalán van-e olyan időszak, amikor drágább termékek felé mozdulnak a vásárlók, és olyankor mi lehet a motivációjuk?
Amikor alapvetően prosperitásról beszélünk, tehát amikor dinamikusan nő a GDP, egyre több pénze van az embereknek, vagy legalább bizonyos szegmenseknek, akkor azért ott ez a prémiumizáció, ez mindenképpen egy szemmel jól látható trend. Hozzáteszem, a 2010-es évek közepén, második felében ez egy nagyon markáns trend és irányzat volt. Itt Magyarország viszonylatában meg kell mondjam, hogy ez nem azt jelenti, hogy a teljes társadalom a prémium termékek irányába mozgott, azért volt egy olyan relatíve jól kereső, de jobban élő réteg, aki megengedette magának, hogy mondjuk egészségtudatosság mentén költsön arra, hogy prémiumabb, illetve egészséges termékeket vásároljon. Hát itt most így az elmúlt fél évben, illetve Covid alatt is azért mások voltak azok a motivumok, illetve trendek, amiket megfigyelhetünk.
Beszéljünk akkor a koronavírus következményeiről. Ugye itt egy kicsit ilyen kettős híreket lehetett hallani. Egyrészt arról, hogy ugye torpan a gazdaság, ami azt jelenti vélhetően, hogy az embereknek kevesebb pénze van, de közben olyan hírek is voltak, hogy igazából, mivel nem tudtak az emberek elmenni nyaralni, nem mozogtak annyit, emiatt az életükben nem történtek olyan nagy költések, felhalmozódott náluk pénz, és emiatt igazából lehet, hogy gazdaságilag nem jöttek ki annyira rosszul. Mit láttatok így a fogyasztás változásán ebben az időszakban?
Ez tulajdonképpen mind a kettő igaz. Tavaly csinálta a Nielsen IQ egy globális kutatást, amiben négy szegmást azonosítottunk. Az egyik dimenzió az az volt, ami mentén ezeket a szegmenseket képeztük, hogy mennyire érintett az adott ember a koronavírus által, tehát mondjuk az ilyen lezárások és egyebek miatt mennyire korlátozott akár a mozgásában. A másik pedig, hogy anyagilag mennyire érintette őt jó vagy rosszul a koronavírus. Most az a réteg, amelyik anyagilag nem járt feltétlenül rosszabbul, tehát mondjuk olyan munkát végzett, hogy a jövedelme nem változott, ne adj Isten nőtt is, viszont mozgásában korlátozott volt, ott azért halmozódott fel náluk pénz, illetve jövedelem, de hát azért mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok olyan más szegmens is van, ahol napi megélhetési problémát okozott a koronavírus, mindezt mondjuk Magyarországon egy lockdown idején például a lezárásokkal is súlyosbítva. Hogyha Magyarország egészére vonatkozóan kéne valamit mondanom, akkor azt mondanám, hogy ez a második rész volt talán a dominánsabb, legalábbis a számokból mi ezt látjuk, illetve ezeket a következtetéseket vontuk le. Hozzáteszem, azért a Covid-nak is voltak különböző fázisai. 2020 februárjában, márciusában, amikor a koronavírus megérkezett Magyarországra, mondjuk abban a periódusban, amikor még nem is nagyon volt, egy-két eset volt, vagy mondjuk ilyen 100 esetről tudtunk összesen, akkor indult el ez a járványkamra feltöltés, ez a pánik-szerű vásárlás. Talán a hallgatók is emlékeznek rá még, hogy akkor azért előfordult egyszer-kétszer, hogy üresek voltak a boltoknak a polcai. Gigantikus mennyiségüket vásároltunk be háztartási tisztítószerekből, WC-papírból és egyebekből. Az emberek megpróbáltak berendezkedni arra, hogy itt most már se nincs otthon, kell maradni, és fel kell tölteni otthon a készleteket ahhoz, hogy ne legyen.
És a későbbiekben is igaz volt az, hogy az ilyen otthoni kiegészítők, bútorok, otthon célú, otthon használt eszközök vásárlása az így a járvány alatt egy pozitív trendet mutatott?
Mi alapvetően ugye a élelmiszer és fegyárú kategóriákkal foglalkozunk, és azért azt láttuk, hogy az emberek nagyon fegyelmezetten berendezkedtek az otthoni életre. Ugye amikor még a lezárások voltak, akkor azt láttuk, hogy jóval jelentősebb mennyiség fogyott mondjuk háztartási tisztítószerekből, és szignifikáns visszaesést tapasztaltunk dekorkozmetikumból, borotválkozási felszerelésekből, habgolpengéből és egyebekből. Tehát az emberek kicsit úgy voltak, hogy most otthon vagyunk, kisebb hangsúlyt kell fektetnünk a szépítkezésre, viszont persze nincs, takarítanunk kell rendszeresen idehaza, illetve hát főznünk kell odahaza. Ugyebár az éttermek is zárva voltak ebben a periódusban, valamennyire kényszerből is, ugye az otthoni étkezés, illetve az otthon főzés, és az ehhez felhasznált alapanyagoknak a forgalma is drasztikus mértékben megnövekedett. Hozzáteszem, nem csak az életvitel, illetve az otthoni lét volt egy alapvetés ebben az időszakban, hanem például a vásárlási szokásokra is nagyon drasztikus hatás gyakorolta a koronavírus ebben a periódusban. Én azt kell mondjam, hogy Magyarország lakossága nagyon fegyelmezetten és okosan viselkedett, hiszen rászoktak arra, hogy jóval ritkábban menjenek el boltba, viszont a ritkább látogatás, a kevesebb boltlátogatással párhuzamosan, akkor viszont nagyobb mennyiségeket vásároltak. Tehát csökkent a tranzakciószám, és nőtt a volumen ebben a periódusban. Aztán később, amikor azért fokozatosan újra nyitott az ország, alapvetően azért szeretünk boltba járni, akkor elkezdett nőni a tranzakciószám, és ezzel párhuzamosan csökkenni a kosárméret.
Visszatértek a fogyasztásra jellemző járvány előtti minták? Tehát nagyjából így ugyanúgy vásárolunk és fogyasztunk, mint a járvány előtt ezekben a hónapokban, első negyed évben?
Közelítettünk hozzá, inkább úgy mondanám, hogy közelítettünk hozzá, de néhány dolog nem változott. Tehát például drasztikusan megnőtt az elkereskedelem, tehát az online vásárlás ebben az időszakban. A növekedés ütemét tekintve ilyen 50-70%-os növekedésről beszélünk, európai szinten is a vezetők között voltunk ebben a periódusban. hozzáteszem, hogy az online-nak a súlya még mindig nagyon kicsi Magyarországon Nyugat-Európához képest, és ez például nem, valamelyest csökkent, de nem esett vissza a korábbi szintre. Tehát ez például jelentősen magasabb és erősebb, mint korábban volt. Aztán a elmúlt fél év vagy pár hónap eseményeinél én azt kell mondjam, hogy kicsit a Covid-nak a hatása az háttérbe szorult, hiszen sajnos a háborúnak a hatása az jóval direktebb és közvetlenebb most már.
Ha most így tanácsot kell adnod a marketing kommunikáció szakma, reklám szakma számára, melyek azok a szegmensek, termékkategóriák, amelyeken kifejezetten figyelni kell arra, hogy hatékony kommunikációval a fogyasztás ne csökkenjen drasztikusan a recesszió hatására.
Amikor egy kicsit így legyenebbe kerül a gazdaság, és sajnos most ugye ezt tapasztaljuk, azok a rétegek, akik kevésbé élnek jól, egész egyszerűen kevesebbször mennek el a boltba, tehát ritkábban vásárolnak.
Vágyi Erik, köszönjük szépen, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Ez volt mára a Rebrief. Szép hetet, további jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.